Tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől jön. Amen. Kedves testvéreink, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből az első 25 verset hallgassátok meg figyelemmel. Az apostolok cselekedetei 9. részében az első 25 vers így szól hozzánk. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kért őtőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fénysugárzá őt körül a mennyből, és ő leesvén a földre hall a szózatot, mely ezt mondja vala néki, Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta néki, kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. Felkelt azonban Saulus a földről, de mikor felnyitá szemeit, senkit sem látta, azért kézen fogva vezeték be őt Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. Vala pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban, Ananiás, az pedig mondta, ím hol vagyok, Uram? Az Úr pedig mondta néki, kelj fel és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tarzuszi embert, mert íme imádkozik. És látás Saulus látásban, hogy egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá, és kezét reáveté, hogy lásson. Felele pedig Anániás. Uram, sok embertől hallottam a férfiú felől, mi sok bosszúsággal illeté a te szentjeidet Jeruzsálemben, és itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet pogányok és királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Elment azért Ananiás, és bement a házba, és kezeit reávetvé mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását, és felkelvén megkeresztelkedék. És miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikálá a zsinagógában a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, akik hallák és mondának, nem ezé az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, kik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz? Saulus pedig annál inkább erőt vőn és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus. Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartának, hogy őt megöljék. De tudtára essék Saulusnak az ő leselkedésük, és őrizzék a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék. A tanítványok azért vevén őt éjjel, a kőfalon bocsáták alá, leeresztve egy kosárban. Isten áldja meg az ő igéjét, annak hallgatóit, annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is magasztalhat, dicsőíthet téged a szívünk, lelkünk, egy gyülekezet közösségében, együtt más hívő testvéreinkkel is, sőt együtt a mennyei dicsőségben lévőkkel, akik mind téged magasztalnak a természet szépségei, titkai, csodái, és olyan jó, hogy mi is beállhatunk ebbe a nagy sorba, és a mi hangunk is belevegyülhet. Köszönjük, hogy mi is imádhatunk téged, és hódolhatunk előtted. Kérünk téged arra, hogy szent lelkedet küld el most, és töltsél be bennünket a te bölcsességeddel. Segíts úgy hallgatni az ígét, ahogy előtted kedves az, de látod, hogy magunktól ez nem megy, ezért kérjük a te segítségedet. Segíts, hogy úgy hallgathassuk, hogy a szívünkben gyökeret verhessen, hitáltal fogadhassuk, és segíts bennünket arra, hogy követni is tudjuk, amit mondasz nekünk. Kérünk, szenteld meg most együttlétünket azzal, hogy megmutatod nékünk a te drága fiadat, az Úr Jézust. Segíts, hogy őt ismerhessük meg még jobban, még mélyebben. Segíts, hogy iránta való bizalomra, hitre juthassunk. És segíts minket arra, hogy az ő követésében megerősödhessünk. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy te, aki meghaltál, éltünk, és feltámadtál, és a dicsőségben vagy, mutasd meg nékünk a te dicsőségedet. Köszönjük néked, hogy hatalmas vagy, ezt is, köztünk is megtenni, és kérünk, hogy tedd meg ugyanígy, máshol is, ezekben az órákban, ezen a napon. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, atyánk, a mi drága üdvözítőnkért, a Krisztusért. Amen. Testvéreim, ige hirdetésre készülődve énekeljük a 239. énekünk első versét, és Pauk János testvéremet hadd kérjem, hogy szóljon ki itt a munkásoknak, hogy fejezzék be a szövegelést a templom ablaka alatt. Tehát a 239. énekünket énekeljük, annak is az első versét, Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó halld meg esdeklésem. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassátok, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 9. részéből, a 17. verstől a 19. versig. Elment azért Ananiás, és bement a házba, és kezeit reávetvén mondta, Saul, testvérem, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását, és felkelvén megkeresztelkedék. És miután evett, megerősödék, vala pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim! Alkalomról alkalomra az Úr Jézust látjuk, ahogy legyőzi az ellenfeleit. Láttuk az első alkalommal, hogy az Úr Jézus, mint seregeinek fővezére, legyőzi a sátánt. Aztán láttuk, hogy legyőzi a démonokat a gadarai ördöngős történetében. Aztán láttuk elmúlt vasárnap, hogy legyőzi a halál erejét, törvényét. És most azt látjuk, hogy legyőz egy bűnös embert. Legyőz egy bűnös embert. Sajnos az ember Krisztusnak az egyik legárdázabb ellensége, akit ő mégis le tud győzni. Ha valaki így kételkedik ebben, hogy az ember Krisztusnak ellensége, akkor olvassa Kolossé 1.21-et, ahol azt mondja Pál apostol, éppen ez, akinek a megtérését itt olvassuk, hogy elidegenültek voltatok az Úrtól, és ellenségei neki. Ellenségei neki. Hát nyilvánvalóan egy ilyen ember volt ez a tarzuszi Saul Pál is. Nézzük, hogy először is hogyan harcolt ő Jézus ellen. Ennek a későbbi apostolnak a személye ismert előttünk. Elődei a farizeusok között voltak, akik a zsidó hitnek az élcsapatát alkották. A leghíresebb zsidó rabbik egyikénél tanult Jeruzsálemben. Igyekezett a Tóra előírásai szerint szentül élni. És ő maga is azon 6000 farizeus közé számolhatta magát, akik a római birodalomban a Tórát magyarázhatták. Sőt, ezeknek is tulajdonképpen a legfelső rétegéhez tartozott, mert minden jel szerint már fiatal emberként tagja lehetett a zsidók vezető testületének, a nagy tanácsnak is. Szavazati joggal bírt. Ez a Saul, vagy Pál, Istenben hitt. Istenben hitt. Nem ateista ember volt ez. Isten hívő volt. De Jézusban, mint Isten fiában, Messiásban, aki meghalt a bűnösök üdvösségért, engesztelő áldozatul adta magát az Atya Istennek, aztán feltámadt, felment a mennybe, ebben a Jézusban ő nem hitt. Sőt, gyűlölte Jézust. Nem csak nem hitt, gyűlölte a Krisztust. Ahogy mondja, én bizonyára elvégeztem magamban, és elhatároztam magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem, mit meg is cselekedtem. Ehhez a Jézus elleni harcához tartozott a Jézus hívei ellen való küzdelem. Ezt mondja az egyik bizonyságtételében, a szentek közül sokakat börtönbe vetettem, mikor megölettetének szavazatommal hozzájárultam, minden zsinagógába gyakorta büntetvén őket, Isten káromlásra kényszerítettem, és felettébb dühösködtem ellenük, kergetve őket mind az idegen városokig is. Valóban ezt tette. És az is igaz, hogy a Jézus elleni indulatait nem csak Jézus személy ellen, nem csak az ő hívei ellen, hanem a Jézus tanítása ellen is érezte, és az ellen is irányultak. Ezt mondja egy más helyen, ezt a tudományt üldöztem, tudnék a Krisztus tudományát, a Krisztus hitét, ezt üldöztem, mint halálig. Vagyis Pál, Saul, Jézus személye, hívei és tanítása, tudománya ellen harcolt, mint Isten hívő ember. Hiszen az volt. És ennél fogva ezt a Jézus elleni harcát a legjobb lelkiismerettel tette, mert azt hitte, hogy ő Isten tiszteletet cselekszik. Az Isten hitéről, az Isten félelméről tesz bizonyságot így módon. És ezt a harcát ez az ember testvérek addig folytatta, amíg az élő, dicsőséges Jézus Krisztus meg nem állította. Mert nem lehetséges, hogy valaki az élő, igaz Istenbe higgyen, de közben a fiú Isten ellen harcoljon. Hiszen ők ketten egyek. Aki valóban hisz Istenbe, és szereti őt, annak a fiában is hinnie kell, és őt is szeretnie kell. Aki az atyának enged, a fiúnak is engednie kell, mert ők egyek. Nem lehet elválasztani őket egymástól. Jézus látta, hogy Saul hisz az ő atyában, de ő benne nem, őt gyűlöli. Ez így nem jó. Ez így nem történhet. Ezért megállítja ezt az embert. És elsegíti arra, hogy őt is, és rajta keresztül az Atya Istent imádja, szeresse, hirdesse és kövesse. Úgy elgondolkoztam ezen testvérek, hogy hát nem ilyen nagyon sok ember ma is Magyarországon. Nemrégiben kezembe került egy ilyen statisztikai felmérés, azt hiszem az Indexen olvastam, hogy kérdéseket tettek fel a magyar embereknek, lehetett önként válaszolni, hogy ki hisz Istenbe, ki nem hisz. Még volt egy pár ilyen vallásos kérdés. Hát egy csomó ember azt mondta Magyarországon, hogy hisz Istenben. Hát a társadalom legnagyobb része, mondjuk egy statisztika nem mindig pontos, meg jó, meg nem, de azért úgy van, hogy társadalmunknak egy nagy része magáról azt mondja, hogy ő Isten hívő. Hát, hogy is van ez a dolog? Mert ugyanakkor meg úgy látjuk, hogy ezek a nagy Isten hívő honfitársaink Jézust nem is ismerik, nem is akarják megismerni, nem is keresik az akaratát, még ha sejtenek is esetleg valamit, abból nem is akarják azt követni. Nem kell nekik a bűnbocsánat, nem kell nekik az örök élet, nem kell a megváltás, nem kíváncsiak Jézusra. Ugyanakkor ezek a nagy istenhívő emberek, miközben Jézust így ellökik maguktól, mondván, hogy nekünk nem kell, azon közben önmagukat istenítik. Önistenítők, önimádók, énközpontúak, öntörvényűek, magukért élő, öncélú életet élnek. Mi van itt? Kérdezem én. És mi van itt? Kérdezhetitek ti. Hogy lehet, hogy a társadalmunk nagy része magát istenhívőnek vallja, közben Jézust elutasítja, önmagát meg piedesztára emeli, azt saját magát istenítve él. Testvérek, ki kell mondanunk, hogy az az Isten, amelyik úgymond megengedi a híveinek, hogy Jézushoz, a tudományához, a népéhez hitetlenül, közönnyel viszonyuljanak, annak az Istennek nincs köze a Biblia Istenéhez. És azt kell kimondanunk, hogy az az Isten, amelyik a híveinek megengedi, hogy önmagukat istenítő, egoista emberként éljenek, annak az Istennek a Biblia Istenéhez megint semmi köze nincsen. Magyarán le kell szögeznünk, hogy az az istenség, akiben a társadalmunk legnagyobb része önön állítása szerint oly mélyen hisz, az az Isten nem más, mint egy bálványisten, amit saját maguknak kitaláltak. Az se változtat ezen, hogy ennek az általuk önmaguknak kitalált Istennek a neve az, hogy Isten. Ráragasztják ezt a nevet. Ez olyan jó cseng. Annak az istenségnek persze azt mondom nektek, hogy nyugodtan adhatnának más nevet is, nevezhetnék doboznak, vagy mit tudom én, cipőnek, vagy kockának, vagy papírlapnak. Nem annak nevezik, hanem úgy ráragasztják a jól csengő Isten nevet. De ettől még az ő kitalált Istenük, amelyik mondom, megengedi nekik, hogy Jézust elutasítsák, és önmaguk körül forgó, egoista, önistenítő emberek legyenek. Ez az Isten nem az élő, igaz Isten, nem a Jézus Krisztus atya, nem a világ teremtője, nem a világ gondviselője, nem az emberek üdvözítője, nem ennek a mindenségnek az újjáteremtője, hanem az, ami egy kitalált, élettelen, tehetetlen bálvány istenség. Ezek az emberek azt is mondják magukról, hogy ők istenhívők. Hagyjuk meg őnekik ezt, de mondjuk meg, hogy az az Isten, akiben ők hisznek, egy bálványisten, egy semmi, egy nulla. Persze nagyon kényelmes abban az Istenben hinni, mert nem zavarja az embert. Tekintettel arra, hogy semmi, hiába valóság, élettelen, nem szól bele semmibe, nem irányít semmit, nem kell tőle semmit kérni. Tőle nyugodtan lehet hazudozni, korruptnak lenni, lopni, csalni, házasságot törni, Jézust kiröhögni, az evangéliumot lábbal taposni, az egyházakat megvetni. Ez az Isten mindent megenged az embernek. Nagyon kényelmes Isten. Nagyon kényelmes Isten. És népszerű. De hívei valójában nem Isten hívők. Akkor se a társadalom, mit tudom én, 70%-a vagy 80% azt mondja, hogy ők mélyen hívő emberek. Mert egy bálvány Istenbe hisznek. Testvérek, nem szabad, hogy ezeket az embereket, ha körülöttük vagyunk mi is, közöttünk vagyunk mi is, nem szabad, hogy hagyjuk az ő tévhitükben. Mert hiába mondják, hogy ők Isten hívők, ha Jézust elutasítják, és önmagukat istenítve élnek, akkor a pokolba fognak kerülni. És már ott is vannak, de oda is fognak kerülni. Kell őket figyelmeztetni, hogy azt a bálvány döntsétek les. Jöjjetek az igaz Istenhez. Az igaz Isten pedig a Bibliában van előttünk. És ő pedig mindjárt megmutatja nekünk az ő fiát, hogy ő benne higgyünk a Krisztusban. Ha mi Isten hívők vagyunk, akkor ő azt fogja nekünk mondani, hogy magunkat ne istenítsük, és az ő fiát istenítsük, és őt kövessük. Ő benne hívő emberek legyünk. Ez az igaz Isten. No hát, ez a Saul Pál nem is olyan idegen a mai világtól, mert hát ő is kicsit olyan ember volt, bár egy hajszálnyit azért különbözött a mai emberektől, akikről szót ejtettem, mert legalább ez a Pál ismerte az Ószövetséget kívülről, nem úgy, mint ezek a mai istenhívők, de azért ő is ugyanúgy élt, valljuk meg, hiába ismerte ő Istent. Azért ő is a Krisztust elutasította, s ment a maga feje után azon az úton, amit magának ő kigondolt. Harcolt a Krisztus ellen, harcolt az ő követői, az egyháza ellen, és jó lelkiismerettel harcolt a Krisztus hite, tudománya ellen. mit is tehetett volna mást? A Biblia alapján, testvérek, azt kell mondanunk, hogy ilyen az embernek a szíve. Minden emberi, a tietek is, az enyém is. Ilyennek születünk. Ilyennek születünk. Arra képesek vagyunk bármikor, hogy egy bálványisten csináljunk magunknak, amelyik aztán hagyja, hogy azt csináljuk, amit akarunk az életünkbe. És arra is képesek vagyunk, hogy a Krisztust elutasítsuk magunktól, és ne foglalkozzunk vele. Erre képesek vagyunk. De arra, hogy az igaz Istent megismerjük, és akit ő elküldött, a Krisztust imádjuk, és szeressük, és magunkat megtagadjuk, arra nem vagyunk képesek. Ahhoz minket ennek az Istennek, az igaz élő Istennek és az ő fiának le kell győzni. Le kell győzni. Kedves testvérek, nézzétek ezt a Pált, aki így igen értelmes ember volt. Nagyon értelmes ember volt. Egy nagyon emberi mértékkel nézve bölcs ember volt. Egy nagyon előrelátó ember volt. Egy nagyon tehetséges ember volt. Egy nagyon ügyes ember volt, aki az életét láthatóan nagyon jól csinálta, és az ő karrierjét szépen építgette, ügyesen. De mégis a szívében a Krisztust gyűlölte, a tudományát megvetette, és a népét halálra üldözte. Úgy van, testvérek, ma is, hogy lehet, hogy valaki nagyon értelmes, szép, okos ember, aki nagyon szép karriert csinál, szépen építgeti az életútját, de ettől még a szíve nem más, mint amilyen volt a Pálé. Ugyanolyan romlott a szív, ugyanolyan istentelen a szív. Jézus gyűlöli, önmagát isteníti. Ez az alapvető mozgató rugója. Bűnben van, ahogy a Biblia mondja. Nagyon döbbenetes, testvérek, hogy ennek az ellene és népe és tudomány ellen küzdő Pálnak azt mondja Jézus a későbbiekben, hogy nehéz neki az ösztöke ellen rugódoznia. Tudjátok, hogy ez az ösztöke egy hegyes bot volt, amivel a jószágokat igyekeztek jó útra terelni. Tehát Jézus arra utal, hogy Pál kapott tőle már egy-két olyan hatást az élete folyamán, amivel ő ezt az embert az ő útjára, az ő hitére akarta terelni. De Pál mit csinált? Rugódozott ellene. Tiltakozott ellene. Ellenállt. Mint egy ilyen makacs összvér, hogy próbáljuk jó útra tenni, de az csak megy a maga feje után. Vagy a ló, amelyikre egyszer ráültem, aztán húzogottam én erősen az abláját, hogy merre menjen, de nem arra akart menni, hanem ő fejébe vette, hogy átmegy az árkon, aztán ott megkóstol valami bokrot. Húzogattam én, majd leestem róla. Tehát Jézus is próbált ezt a Pált jó útra, de hát Pál, ő nem, ő rugódozik. És olyan furcsa dolog ez, testvérek, hogy ilyen volt az ő lelke, ilyen volt az ő lelke. Érezte valamit ott a szívében, hogy Jézushoz valahogy közelebb kéne menni, hogy oda kéne fordulni, lehet, hogy ő benne kéne hinni, de rögtön visszahúzta valami. Ez a bűn, ami visszahúzza. Ez a bűn ereje, ami fogva tartja. Pál érezte, hogy mennie kellene arra, merre Jézus őt terek, de nem. És ennek az embernek egyre nagyobb erőt kellett kifejtenie, hogy ellenálljon ennek a vonzásnak, ennek az ösztökélésnek, amit Jézus küldött neki. És azt hiszem, hogy minél jobban ösztökélte őt a Jézus a maga útjára, ő annál inkább ellene volt. Ezért lett egyre elvakultabb, egyre elvadultabb, egyre eltökéltebb, egyre kegyetlenebb Jézus ellen, a hite ellen és a népe ellen. Minél inkább érezte, hogy Jézus ösztökéli a maga követésére, ő annál inkább nem. Annál inkább nem. Azt hiszem, hogy még a damaszkuszi ténykedéssel is igazolni akartam azt, hogy ő ezen az úton, amin jár, az ortodox zsidó hit útján, ezen ő meg kell, hogy maradjon, és amit eddig csinált, az jó volt. Az nem lehetséges, hogy ez, amit eddig műveltem, az rossz lett volna. Én nem kerülhetek szembe önmagam korábbi döntéseivel, életével, látásával, hitével. Azért is megyek, vállalom a diplomáciai kockázatot, vállalok minden nehézséget. És egyáltalán nem ezt várják tőlem, erre is gondolt Pál. Nem csak arról, hogy magát kell igazolni, hanem arról is, hogy elvárják tőlem a főpap, a főpapok és a többi vének, akik a Sanhedrinben vannak. Hát ők adták nekem a megbízó levelet, hogy menjek és kapjam el ezeket a Piszok keresztjéneket a Damaszkuszba, és hozzam őket mind Jeruzsálembe, megkötözve, hogy itt megbűnhődjenek. Megbíznak bennem, elvárják tőlem, hogy teljesítsem ezt a megbízást is, és én ezt teljesíteni fogom. Teljesíteni fogom, nem okozhatok csalódást ezeknek az embereknek, eleget kell tennem az elvárásuknak. Jézus ösztökéli őt a jó útra, de ő állandóan valamit kitalál, hogy maradjon az, aki Jézus útjától, személyétől távol lévő, távol maradó, sőt, ellene forduló valaki. Ismerős ez nekünk? Ilyen a szívünk, testvérek. Nekünk is ilyen a szívünk. Nem olyan nagyon könnyű dolog Jézus ösztökélésének engedni, mert valami ott belül lehetetlenné teszi. Jönnek ezek az érzések nekünk is, hogy nem fordulhatok szembe a saját korábbi döntéseimmel, elhatározásaimmal, cselekedeteimmel, önmagammal, nem hasonlulhatok meg saját magammal, összeomlanék, ha én most Jézus mellé állnék. Hát úgy ismer mindenki a világban, hogy egy hitetlen ember, vagy nem tudom milyen ember. Most Jézus mellett kötelezzem el magamat? Ítéljem el az eddigi életutamat, pályámat? Vagy hát elvárják tőlem, hogy én ilyen és ilyen legyek, és ezt teljesítsem. Hát most csalódást okozzak az elvárásoknak? Hát ezért fizetnek, hogy teljesítsem az elvárásokat. Most ellent mondjak, csalódást okozzak? Elveszítsek minden? Nem! Ösztökélhet Jézus. Minél inkább ösztökél, annál inkább mondjuk, hogy nem megyek a te utadra. Nem állok oda. Ilyen a szívünk, testvérek. Ilyen a szívünk. Ha ilyen a szívünk, akkor senki nem is tud minket legyőzni, egyedül a Krisztus. Olyan jó, hogy nem csak Pál küzd a Krisztus ellen, hanem másodszor Jézus is küzd Pálért. Jézus is küzd Pálért, nem Pál ellen, Pálért. Jézus erősen küzdött Pálért, és ennek a harcnak már vége volt. Amikor a római provincia, Szíria területén voltak, alig pár kilométerre Damaszkusztól, egy késő őszi napon, úgy 31 táján, egészen váratlanul, hirtelen, vakító fény árad Pálra az égből, és körül sugározza őt. Ő pedig a földre zuhan. Caravaggio úgy festette, hogy egy lóról, de nem tudjuk, hogy lóról vagy miről esett le. Inkább azt ételezzük föl, hogy gyalog mentek. Nem látott senkit ott a földön, de egy hangot hallott. Kérdést intézett hozzá, és válaszolt ezekre a kérdésekre. Valami kapcsolat alakult ki Jézus, mert kiderül, hogy az a valaki, aki őt körülragyogta, az nem volt más, mint Jézus. A megdicsőlt Jézus. Kapcsolat alakult ki Jézus, és a földön fekvő, Jézus ellen harcoló, eltökélt az ő tudományát, gyűlölő az ő híveit, bűnhődni, látni akaró Pál Saul közt. Ahogy Pál később fogalmazza, felragyogott neki, egy ugyanolyan bűnösnek, mint én is, és mi is vagyunk, felragyogott neki a Krisztus. Az a Krisztus, aki korábban itt járt a földön, Mária és József fogadott gyermekeként, meghalt a keresztfán, aztán feltámadt harmadnapon, és megdicsőítetett. Felragyogott ez a názáreti Jézus Pál előtt, és kapcsolatot kezdett vele. Vajon ezt Pál kiérdemelte? Nem érdemelt az semmit. Inkább azt mondjuk, hogy ha valamit érdemelt volna, akkor az, hogy Jézus így eltapossa, mint hogy mi egy bogarat eltaposunk. Ezt megérdemelte volna. De Jézus nem így jelent meg, hanem kegyelmesen jelent meg ennek az embernek, az ő ellenségének. Kegyelmesen ragyogott fel, irgalmasan. Saul, Saul, miért kergetsz engem? Nem érdemei szerint bánik vele, hanem kegyelmesen. Kegyelmesen. És nem csak kegyelmesen, hanem személyesen is. Ugye, Saul, Saul. Mindjárt a nevén szólítja őt. Személyesen őt szólítja meg. Pál megérti, hogy ez a valaki Aztán mindjárt megtudja, hogy ez Jézus. Jézus tudja, hogy én ki vagyok. Mondja a nevemet, azt jelenti zsidó számára, hogy ő tudja, hogy ki vagyok. Minden tud rólam. A nevemet is, meg minden, az egész életemet. Tudja, ismeri. És nem csak ezt tudja, hanem azt is, hogy most mi járatban vagyok éppen itt. Mindjárt itt van Damaszkusz, már látszik. Tudja, hogy miért vagyok itt. Kergetem őt. A népében, a híveiben. Kergetem őt. Űzöm őt, hajtom őt. Mint ahogy egy vad állat a zsákmányát űzi, hajtja. Öldökléstől lihegve, ahogy mondja Lukács a leíró. Öldöklést. Tudja, hogy mi van bennem. És mégis irgalmas hozzám. Mégis kegyelmes hozzám. Pál ott a földön fekszik, mert Jézus dicsfényében nem tehet mást. Abban ő nem maradhat állva. Még az az ember, aki Jézust ismerte és szerette, János apostol, különösen közel engedte őt Jézus maga. Még János is, amikor meglátja dicsőségben a Krisztust, Patmosz szigetén, akkor leesik a lábaihoz, mint aki meghalt. Akkor most gondoljuk, hogy Pál, aki Krisztusnak az ellensége volt, talpon maradhatott volna. Őnek is le kellett borulnia, meg kellett alászkodnia a szent, hatalmas és dicsőséges Krisztus előtt. Ő a semmi, a porszem, a vétkes ember, a dicsőséges Krisztus előtt. De olyan jó, hogy Pál mindjárt érzékeli ezt, hogy engem itt az Úr nem akar bántani. Ez a Jézus nem ezt érdem, de nem akar engem bántani. Ezt olyan jó lehetett neki megérezni, vagy erre ráébrednie, rádöbbennie. Állhatta volna az utamat egész másképpen is, de valami meg nem érdemelt szeretettel jön hozzám, és úgy állja utamat. Mi azt gondoljuk, testvérek, állandóan azt gondoljuk, hogy az Isten úgy néz minket, vagy Jézus néz minket, és aztán ha valamit rosszat teszünk, akkor mindjárt az érdemeink szerint bánik velünk. Rosszat tettél, megbüntetlek. Még egyszer rosszat, megint megbüntetlek. Edd meg, amit főztél. Bűnhölgy, bűnös. Testvérek, ne. Istenben van igazságosság, valóban, de mégis, testvérek, olyan irgalmas a mi Urunk, hogy pont az ellenkező féleképp bánik velünk bűnösöke, mint hogy megérdemeljük. Jön hozzánk irgalommal a Krisztus, kegyelemmel, és nekünk ezt meg kell érezni, és meg kell látnunk, meg kell értenünk, és hinnünk is kell, hogy hozzám is így lép a Krisztus. Nem így érdemlem, de így. És amikor itt Jézus odalép ez a Pálhoz, hogy megint visszatérjek hozzá, akkor fölteszi a koronát szinte az egész addigi tevékenységére. Mert azt mondja Pálnak, ahogy idéztem is már, nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Vagyis én már eddig is ösztökéltelek arra, hogy térj az én utamra, és hagyd el azt az életutat, amit addig jártál. Most újra itt vagyok. Most újra itt vagyok. És újra egy erős, talán utolsó, szúrást kapsz tőlem. Ez az utolsó erős ösztöke szúrás, hogy megjelenek neked. Térj végre az utamra. Ne állj ellen tovább, mert önmagad lelki kínjait fogod fokozni. Ne tanúsíts ellenállást. Olyan csodálatos, testvérek, azért ebből úgy mégis belegondolnunk, hogy Jézus már addig is, hogy mennyi mindent tett meg, mennyi mindennel ösztökélte Pált, hogy végre térjen az ő útjára. Csak mondtam, hogy Pál megmakacsolta magát. Sőt, annál inkább ellene feszült Krisztusnak. Milyen ösztöke szúrásokat kapott ő? Hát mondjuk, így vegyük sorra, például ott volt a nagy tanácsban Arimátiai József. Vagy ott volt Nikodémus, akik eltemették Jézust. Ott volt Gamáliel, az ő tanára volt, aki egy nagyon mérsékelt ember volt. Ezek az emberek biztos, hogy Jézusról valamit mondtak neki. Ami ennél döbbenetesebb lehetett számára, ott volt István kivégzésekor Pál. Őrizte azok ruháját, akik kivégezték Istvánt. Látta, hogy István arca rádobált kövektől összetörten is ragyog. Látta, hogy térdre esik. Hallotta, hogy Jézushoz azért imádkozik, hogy vegye magához a lelkét. és hallotta, bárcsak ne hallotta volna az utolsó kiáltását, amikor fennhangon kiáltott István, hogy az Úr bocsássa meg az ő gyilkosainak ezt a bűnt. Újabb döfés. Látta a keresztjéneket, akiket kirángatott a házaikból, elűzött az otthonaikból, akiket a zsinagógába Jézus káromlására kényszerített, akiket ütött, vert, ahogy mondja egy más helyen, ahogy halálra szánt, és akik mégse tagadták meg a Krisztust, hanem szelíden hordozták azokat a nehézséget, amiket ő miért reáljuk, és akik lehet, hogy neki is mondtak valamit a Krisztusról. Aztán elindult Jeruzsálemből Damaszkuszba, legalább 200 kilométer olyan földi utakon járva. Végig olyan utakon mehetett gyalog, ahol Jézus járt. Találkozhatott olyan emberekkel, akik Jézust látták, hallották, a csodáit átélték, lehet, hogy magukkal meggyógyított emberekkel találkozott. A tanításait fölidézték. Újabb szúrás. És most az utolsó nagy erős szúrás, amikor maga Jézus megjelenik neki. Már nem mások bizonyságtételéből, hanem személyesen megállítja őt az útján. Testvérek, Jézus így bánik velünk is. Így bánik velünk is. Harcol értünk. Nem olyan nagy fegyvercsörgéssel, meg nem tudom, szelíden. A győzelme, végső győzelme teljes tudatában. Teljes békességgel és teljes nyugalommal. Mit mond később Anániásnak Jézus? Ő nékem választott edényem. Hát azért harcolok értem, mert az örökké valóságtól kiválasztottam, hogy ő az enyém legyen. Én ismertem őt már régen. Nekem őt le kell győzni. És le is győzöm. Semmi probléma ezzel. Jézusnak megvan a hatalma, hogy legyőzze ezt az embert. Bögdösi éveken keresztül. Lehet, hogy éveken keresztül, hogy az ő útjára tér. És amikor eljön az idő, még egy utolsó szúrás, egy ösztöke döfés a lelkébe, hogy igazán megtérjen arról a rossz útról, amin jár, a jó útra, az útra, a Krisztus útjára. Így bánik velünk is, testvérek. Mi azt hiszük, sokszor, ha történik valami rossz dolog az életünkbe, akkor az, hát az valahogy valami büntetés. Nem büntetés, ösztöke. Jézus szeretetének a jele, mert látja, hogy rossz úton megyünk, azt akar minket a jó útra terelni, magához terelni. Sok ember így gondolkozik, testvérek, hogy már megint megbüntetett az Isten, és meg is érdemlem, mert ilyen bűnös vagyok, meg olyan bűnös. És nem veszi észre, hogy nem büntetés, hanem kegyelem. Az a rossz dolog is, mert azzal is a maga útjára terel. Magához vonz. Máskor meg olyan természetesnek veszük, hogy Jézus evangéliumát hallgatjuk, akár itt, vagy én nem tudom, a gyerekkorotokba, az otthonotokba, a régi gyülekezetetekbe. Jézusról hallottatok. Azt hiszitek, hogy az csak semmi? Az se semmi. Mert Jézus már ott is szurkált benneteket, és döfködött, hogy menj már az én utamra. És ne legyél ilyen makacs, aki ellenem harcolsz, és magadat isteníted. Jézus harcol értünk, és szelíden, és szeretettel, irgalmasan megadja azt az utolsó szúrást is, ami kell nekünk. Hogy hozzátérjünk, mert ismer bennünket öröktől fogva. Akiket ő magának választott, hogy legyenek olyan edények, akik őt hordozzák, azokat ő le fogja győzni. Pál küzd Jézus ellen, Jézus meg küzd Pálért. És végül harmadszor Jézus legyőzte Pált. Jézus legyőzte Pált. Pál ott a földről felemelkedik, vagy felemelik. Nem lát semmit. Megvakult embert vezetik a Damaszkuszba, az egyenes utcába. Ott van aztán egy szobába, Júdás házában, egy szobában félelmetes, hírű ember. A zsidó inkvizítor. Ott van, kiszolgáltatott állapotban. Vakon, megaláztatva, erőtlenül, másokra szoruló, még nem győzte el a Krisztus teljesen, még harcol ellene, még tusakodik a Krisztus ellen, még mindig tusakodik, mint annak idején Jákob a jabbók révénél az Istennel. És ezt a harcot tényleg meg kell vívni a magában, magával, a Jézussal, hogy tudnélik, most én az ő útjára térek, elhagyva ezt, vagy nem. Nem volt könnyű ez a számára, testvérek. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy olyan könnyű dolog egy embernek. Nem az. Nem hozhatta meg ezt a döntést egy érzelmi felindulásból, hogy aztán két nap múlva meggondolja magát, azt visszacsinálja az egészet. Ha úgy belegondoljátok, testvérek, magatokat ennek a Pálnak a helyébe, gondoljátok bele. Jézussal találkozott, akit gyűlölt, akinek a tudományát gyűlölte, akinek a hívei gyűlölte. Az Isten szolgájaként, népe, a választott nép egyik prominens tagjaként. Most forduljon el ettől, és adja magát a Krisztusnak, adja magát a Jézusnak. Igen, hallotta magában. Igen. Megtapasztaltad a dicsőségemet, a szelídségemet, a szeretetemet. Hogy tényleg átélted. Ugye, hogy átélted? Vak vagy. Még mindig vak vagy. Nem álmodtad ezt az egészet, Pál? Még mindig vak vagy. Ellenem harcolsz? Igen, ellened harcolok. Gondoljátok el ezt a harcot, testvérek. Pálnak milyen nehéz lehetett az, hogy belássa, hogy amit eddig ő jónak gondolt, az rossz. Amit erénynek gondolt, az vétek. Mennyire rossz volt, hogy át kellett értékelnie neki szinte az egész életét. Ő azt hitte, hogy a népének használ. Kiderül, hogy árt. Mekkorát árt. De akkor már hajlik a szíve Jézushoz, de akkor eszébe jut a jövő. Mit fognak szólni? Mi lesz velem? Mi lesz velem? Egy csata dúlt az ő lelkében, Krisztus és ő közte, és kontra érvek csaptak össze a lelkében. Vakon, egyedül, magára hagyatottan. Nem is eszik semmit. Ez is annak a jele, hogy tusakodik, hogy harcol, nincs kedve enni. Mert az életéről van szó, a jövőjéről van szó, a múltjáról van szó. Egy egzisztenciális döntést kell hozni, és ott nincs idő arra, hogy egyen az ember. De ez a Jézus, testvérek, aki ezt az utolsó nagy döfést oda tette a lelkébe, ebben a harcban végül győzedelmeskedik fölötte. Győzedelmeskedik fölötte. És ennek az a jele, hogy Pál elkezd Jézushoz imádkozni. Elkezd imádkozni. Jézus rögtön hallja, és mindjárt mondja Anániásnak, menjél Anániásra az egyenes utcába oda a Júdás házához. Mert ott van az a Pál, az a Tarzuszi, és imádkozik. Pál eddig is imádkozott, de az nem jutott el Jézushoz. Most ez a szó eljutott Jézushoz. Amikor összetörten, Jézusnak átadta magát, elfogadta a Krisztust ez az ember. Bűnösként, kegyelemre szorulóként, ahhoz a Jézushoz, akit addig gyűlölt, akit üldözött, akinek a népét, tudományát megvetett, ahhoz a Jézushoz imádkozott. És ez a Jézus győzelmének a pillanata. Amikor Pál ott abban a magányos, egyszerű kis szobában leborul, és elkötelezi magát amellett a Krisztus mellett, aki őt kegyelmesen és irgalmasan már évek óta ösztökélte, de most végre az utolsó döfést is megkapta tőle a lelkébe. Elfogadja Jézust a Messiásnak, a Krisztusnak. Elfogadja Jézust az Isten fiának. Az ellenállhatatlan Jézus, az ellenállhatatlan kegyelem meghódoltatja a maga szelíd módján, de hatalommal meghódoltatja maga előtt őt. És ennek a jele, hogy elkezd imádkozni. Ez nem ennek a következménye, hogy Pált elfogadta az Úr. Pált már elfogadta az Úr régen. Ez az imádság annak a jele, hogy Pál megtért. Odatért a Krisztushoz. És az is igaz, hogy rögtön egy másik következmény megy, amikor lehetőség nyílik rá, megkeresztelkedik. Akkor már nyilvánosan is fölvállalja a Krisztust. És aztán megy újabb következmény, és beáll a hívő népbe, akiket addig halálra gyilkolt, meg üldözött, kergetett. Beáll közéjük. És az is a jele, hogy aztán elkezdi a Krisztust hirdetni. És az is a megtérésének a jele, hogy elkezd a szenvedés útjára járni, mert Jézusért rögtön szenvednie kell. Pál az Úrhoz fordul. Testvérek, mi is így fordulunk Jézushoz. Legyőz minket. Szívünkben megvan ez a nagy tusakodás ellene sokáig, de azt egyszer csak legyőz. Eljutunk oda, lehet, hogy egy beteg ágyon, lehet, hogy egy magányos szobába, hogy szembenézünk önmagunkkal és a jövőnkkel és vele leginkább. És azt mondjuk, hogy most már elég volt ebből, amit eddig. És Jézusom, most már elkezdek egyszer végre hozzád beszélni. És átadom magamat neked, elfogadva téged az én életem megváltó urának. Legyőz minket akkor a kegyelem. Akkor győz le a kegyelem. És onnantól kezdve imádkozni fogunk, meg a hívők között leszünk, meg Jézusról beszélünk, és vállaljuk a Krisztusért a legnehezebb dolgokat is, a legnehezebb megmérettetéseket is. Ó testvérek, csodálatos dolog, és magasztalhatjuk most együtt az Urat, hogy nem csak a sátánt, nem csak a démonokat, nem csak a halál tudja legyőzni, hanem még egy bűnös embert is. Olyat is, mint Pál volt, meg olyat is, mint én, meg ti is vagytok egyen-egyenként. Dicsőség legyen ezért a mi Krisztusunknak. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük te néked, Urunk Jézus, hogy ilyen hatalmas Úr vagy, le tudsz győzni, meg tudsz hódoltatni előtted egy olyan embert, aki születésétől fogva ellened való indulatokkal, hitetlenséggel, gyűlölködéssel van eltelve, aki nem is bír neked engedelmeskedni, és nem is akar. Köszönjük néked, hogy te meg tudsz hódoltatni nem csak egy Pált, hanem valóban bennünket is. És olyan csodálatos, hogy a szívünkbe olyan nagy változást tudsz előidézni, és az életünk menetébe is egy olyan fordulatot tudsz előidézni, ami nem rossz, hanem amelyik a lehető legnagyobb jó. Köszönjük néked, hogy átfordulhat az életünk a pokolba vezető útról, a mennybe vezető útra. Hogy a szívünkben, amiben oly sokáig a törvény volt a központban, most oda kerülhetsz te magad, a Krisztus. Hogy a szívünkben, amiben addig a félelem volt az Úr, most a szeretet lehet az Úr irántad és embertársaink felé is. Kérünk téged, Urunk Jézus, hogy egyen-egyenként győzz le bennünket, hódítsd meg magadnak minden választottad szívét, itt is és az egész világon. Köszönjük, hogy ezt teszed, hogy a te neved magasztaltassék. Áldunk azért, hogy szeretetteljes Úr vagy, aki mégis hatalommal lépsz közbe az érdekünkben. Köszönjük néked, hogy szeretetedet leginkább a kereszten mutattad meg. Köszönjük, hogy elhordoztad bűneinket, azok büntetését, hogy minket megszabadíts. Köszönjük, hogy megszerezted nekünk a bocsánatot, az örök életet. Áldunk téged szeretetedért, és azért a szelíd hatalomért, amivel szereteted érvényre juttatod a szívünkbe és az életünkbe. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, kérünk, hogy légy velünk, szenteld meg szívünket, életünket, és add, hogy a tiéd legyünk. Kérünk téged, Urunk Jézus, a betegeinkért, kérünk, hogy gyógyító szereteteddel vedd körül őket, imádkozunk hozzád a nehéz helyzetbe jutottakért, hogy vigasztald, erősítsd, bátorítsd őket. Kérünk téged templomépítésünkért, hogy tartsd kezedben, és imádkozunk népünkért is, újra meg újra, hogy fordítsd magadhoz a mi népünknek szívét. Te vagy az, aki igazi megújulást tudsz adni, nem csak egy embernek, hanem egy népnek. Adj újjászületést a mi nemzetünknek is. Te általad, te benned. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetéseket hallgassuk meg. Először is hirdetem, hogy egyelőre itt lesz még az istentiszteletünk, tehát jövő vasárnap is úgy néz ki, hogy ide kell jönnünk. Szólni fogok, hogy ha oda kell mennünk a Gabonakutatóintézetbe, és a honlapunkon is fönt lesz az, amikor már oda kell menni. Honlapon lesz térkép is, meg megközelíthetőség is, tehát ott is megnézhetik majd a testvérek, hogy hova kell menni pontosan. De mondom, én jelzem, ha oda kell majd mennünk a következő vasárnap. Hirdetem, hogy ma délután házaspári körünk lesz, Pauk János testvérünkéknél, délután 4 órakor. Holnap 14:30-kor nyugdíjas délután lesz. szeretettel várjuk a testvéreket. Hirdetem azt, hogy a gyerektáborba, ami június-július fordulójá lesz, még mindig szakácsnőt vagy szakácsnőket keresünk, de nem feltétlen csak egy olyan nőt vagy nőket, akik szakácsnő képzettségük, hanem egyáltalán olyas valaki is jó, aki szeret főzni, és aki szereti a gyerekeket. Egy 40 főre kell főzni, segítség van. Ha valaki szeretne eljönni, akkor szeretettel várjuk és fogadjuk. Hirdetem végül a testvéreknek azt, hogy mivel most itt van közöttünk az élete párja, őneki Istenünk vigasztalását kívánjuk. Testvér gyülekezetünkben ez év január 11-én hunyt el egy sokunk által ismert, szeretett testvérünk, Ercsei Mihály bátyánk, aki 1920-ban született, és ez év január 9-én hunyt el, 90 esztendős korába. Hát kívánjuk az ő kedves élete párjának, mindig így nevezte Irénkenét az élete párja, kívánjuk, hogy Isten adjon vigasztalást és békességet és erőt ebben a nehéz időszakban és gyászban. Az Úr közel van a megtört szívűekhez mindenkor. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, záró énekünk a 469. ének. 469. Ennek az első három versét énekeljük el, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, lezárva Isten tiszteletünket. 469. első három versét énekeljük el.
Thank you.
áldást, békességet kívánok.